további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elérhetővé vált egy béke megállapodás az ukrajnai háború lezárására, közölte Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Sikerült számos kérdést lefedni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésen, ismertette Donald Trump. Megkezdték Vladimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozójának előkészítését, jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. Nagyon jó találkozón volt jeles vendégekkel, így az ukrán elnökkel, több európai vezetővel, valamint a NATO főtitkárral, illetve az Európai Bizottság elnökével a Fehérházban, amit egy további megbeszélés követett az ovális irodában. A találkozó során megvitattuk Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket az egyes európai országok biztosítanának az Amerikai Egyesült Államok koordinálásával, ismertette az amerikai elnök. Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek, írta Trump. Az ukrán-magyar határszakaszon 7739-en léptek be Magyarországra hétfőn, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A magyar családpolitika zászlós hajója az Erzsébet tábor, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Zánkai Erzsébet táborban. Koncz Zsófia kiemelte, soha ennyien nem vettek még részt ottalvós Erzsébet táborokban, mint idén, 110 ezeren, és a nyári hónapokban mintegy 50 ezeren vakációztak az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány különféle táboraiban. A gyermekek közül ráadásul többen először az Erzsébet táborokban járhatnak a Balatonnál, tette hozzá. Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a koronaszállónak a teljes körű felújítása, illetve a Borsodabolyzemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, közölte a Matthias Corvinus kollégium a távirati irodával. A felújítással az MCC vállalta, hogy megőrzi és újjáéleszti a történelmi épületet, visszaadva régi rangját, és új, a 21. századi igényeknek megfelelő funkciókkal látja el. A felújítást követően az épület ismét Miskolc és a régió életének fontos kulturális központja lesz. Otthont ad városi rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne étterem, kávézó, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt 10 éves korától egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt azon túl is, olvasható a közleményben. Az új épületkomplexum Széchenyi utcai épületrészében 50 szobás diákszállás biztosítja majd az ott tanulók fejlődéséhez szükséges nyugodt körülményeket, közölték. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos, száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, még fúj be a szél, szerelemmel béleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szálton hordod a szám. Ez életveszély, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs tel. Te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én rendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél. Csak sorolódunk tovább, megszektünk minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély. Őrült száguldás, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs ter. Te meg szó követ mindenhol. A szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az eukarisztia tiszteletének történetéről Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzorával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécs Krisztina vagyok. Kezdjük azzal, hogy a kereszténység első évezredében az eukarisztiát inkább tárgyi vonatkozásban szemlélték.
A katolikus oltári szentség kultusznak, vagy eukarisztia tiszteletnek kiinduló pontja természetesen az evangélium, és azon belül az utolsó vacsora emlékezete, ahogy ezt az evangéliumok megőrizték. Sokáig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget annak, hogy Jézus és tanítványai utolsó vacsorája a zsidó húsvétot, pászkát bevezető rituális és közösségi étkezés volt. Ma ezt hangsúlyozzák, a biblikusok is, hitoktatásban is, de azért arról nem lehet elfelejtkezni, hogy mire az utolsó vacsorát a három szinoptikus evangélium, Szent Máté, Márk és Lukács evangéliuma rögzíti, addigra számukra már az a fontos, ami a keresztény közösség szempontjából előre mutató, vagyis a kovásztalan kenyér magyarázata, hogy ezt Jézus elmondja, és az egyik kehely feletti áldás. Na most a következő évszázadokban, egyházatyák korában, ugye fejlődik ki és rögzül az utolsó vacsora kenyerével és borával kapcsolatban, amely aztán ugye máig a katolikus egyháznak, illetve az ortodoxiának, keleti keresztényeknek a meggyőződését tükrözi. Mi eukarisztiának nevezzük ezt a szentséget. Ugye ez az elnevezés jelenti egyszerre a szertartást, és azt a kenyeret és bort, amit mi Krisztus testének és vérének hiszünk. Ugyanakkor maga az eukarisztia kifejezés ebben a formában nem szerepel az Új Szövetségben. Ugye később, második században már használják, mind a szertartásra, mind pedig magára a szentségre nézve, de az Új Szövetségben, az említett evangéliumi beszámolókban ott az szerepel, hogy Krisztus hálát adván adta tanítványainak a kenyeret és a kelyhet, eukarisztészasz, tehát egy igenévi formát találunk, és nem ezt a főnévi formát. Akkor mégis mik voltak a keresztény szertartás elnevezései az Új Szövetségben? A kenyértörés, ezt találjuk apostolok cselekedeteiben, de az emószi tanítványok történetében is. Az úrvacsora Szent Pálnak korintusiakhoz írott levelével. Liturgia, ez szintén szerepel, együtt ünnepelni az urat, és ilyen értelemben használják, illetve szintén Szent Pálnál részesedés, vagy közösség az úr asztalánál, részesedés Krisztus testében, a közösség az úr asztalánál, ugye latinul ez a kommunió, és a mai mise, szent mise felosztásában, ez tulajdonképpen a szent áldozást jelenti, ahogy mi ezt magyarul nevezzük.
Tehát ez azt jelenti, hogy az eukarisztikus kultusz változásokon ment keresztül, az előbb elmondottak. Ezt bizonyítják. Voltak vagy vannak is új hullámai az eukarisztiának?
Igen, éppen azt látjuk, hogy újabb és újabb hullámai vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy alap, és ez az eukarisztia ünneplése közösségben, ugye, amit aztán a latin egyházatyák misének mondtak, és ugye ez az elnevezés terjedt el, és hát maradt meg római katolikus egyházban. Viszont azt lehet mondani, hogy újabb és újabb szempontokat emelnek ki az évszázadok során, és ez aztán gazdagítja az oltári szentség kultuszát, vagy eukarisztia tiszteletét. Hát itt van mindjárt az a gondolat, ami a ugye, régebbi római katolikus fölfogásban roppant fontos volt, hogy tudni, hogy a Szent Mise ugye, áldozati jellege van ennek. Ugye ez nem újdonság az új szövetségi tanításhoz, korai egyházatyák tanításához képest. Mégis, ahogy ezt kiemelik a 4.-5. században, és különösen latin egyházatyák, Szent Ambrus és Szent Ágoston, ez egy új szempontot jelent. Elég csak arra gondolni, hogy ugye oltári szentségről beszélnek, az oltár szentségéről, és ez tulajdonképpen a zsidókhoz írt levélre utal, hiszen ott a jeruzsálemi templom oltárán bemutatott áldozatok helyett Krisztus egyetlen áldozatáról van szó, és hát az oltári szentség erre utal, illetve mondhatjuk mi magyar ostya szavunkat is, ami tulajdonképpen a latin hostia áldozat szót jelenti. Aztán ha tovább lépünk, ugye koraközépkorban, karolinkorban ugye számos újdonságot fedezhetünk föl, éppen például azt, hogy az eukarisztia kenyerét, ezt a bizonyos ostját ugye elválasztják a közönséges kenyértől, de ezt annyira hangsúlyozzák, hogy már a földet elkülönítik, ahová azt a búzát vetik, amiből majd az eukarisztia kenyere és az ostja lesz. Tehát már arra külön áldást vezetnek be. Szóval ugye ekkor történik meg az, hogy a pap ostjáját és a hívek ostjáit is külön választják, majd a híveket kehelyből ugye már nem részesítik az eukarisztiában, ezt úgy veszik, hogy a kenyér és a bor egyetlen szentséget alkot.
A szentostjára szeretnék említést tenni, még pedig egy vonatkozásban, hogy Nagy Szent Gergely idején még sekrestjében tartották, de 800 körül már templomba találjuk az oltára helyezve, vagy az oltár fölé helyezve.
Igen, amikor a reformáció korában ugye megkérdőjeleződött sok minden, a oltári szentség tanával kapcsolatban többek között az őrzése is az oltári szentségnek, akkor a trettói zsinat ugye a felülvizsgálat során ezt megállapította, hogy amennyire tudni lehet, a legkorábbi időktől kezdve őrizték az oltári szentséget. Na most miért őrizték? A betegek számára, a haldoklók számára, amikor azt el kellett vinni számukra, akkor egy őrzési helyről vitték el, és valóban ez az őrzési hely változott, és azt lehet mondani, hogy egyre látványosabbá vált az, hogy az eukarisztiát őrzi az egyház, tehát nem csak a misében történik meg az átváltoztatás és a kiosztása a kenyérnek, és egy ideig legalábbis a bornak, hanem ezt őrzik is. Tehát ezért kerül először a szentélybe, ahogy mondta, hogy egy külön helyről a szentélybe, a szentélyen belül egy fülkében, illetve még inkább az oltár fölé egy nagyon szép galamb alakú őrzési helyre, és aztán ugye utána már a gótika korában ugye kihozzák ezt az őrzési helyet a szentély és a hajó találkozási pontjához, és nagyon szép pasztofóriumokat építenek, hatalmas építményeket, majd a barokk korban pedig a főoltár ugye középpontjába kerül az őrzési hely, és hát többnyire ugye ezt ismerjük, és ezt nevezzük tabernákulumnak.
Nem vagyok benne biztos, de talán Gergely Jenő egyik könyvében olvastam, hogy egy időben, tehát a régebbi időkben a hívők hazavihették az eukarisztiát.
Azt gondolom, hogy ez, ha volt is, akkor nem egy, hogy mondjam, egy általános jelenség volt. Arra viszont lehet gondolni, hogy a latin ritusban is
legalább, a legrégebbi időkről
igen,
van szó.
Legalábbis egy ideig az a szokás megvolt, ami egyébként ma a bizánci ritusban továbbra is megvan, hogy azt a kenyeret, amit nem változtat át a pap Krisztus testévé és vérévé, azt a végén, mint egy ilyen agapé jellegű ételosztásban, közös étkezésben kiosztják.
Az eukarisztia kultuszában is világosan látható az Úr példabeszédeinek a megvalósítása. Tehát ez is a tisztelet jele.
Itt a lakomára gondolhatunk.
Igen.
Ugye, igen. Tehát, hogy ugye ennek nem egyszerűen csak egy étkezés jellege van, hanem hát mondjuk egy kultikus étkezés, és Jézusnak azok a példabeszédei, amelyek valamilyen emelkedett formába történő közös étkezésre utalnak, azok hát valóban előképei a Szent Misének is. Tehát ezért nem egyszerűen csak asztalról beszélünk, hanem valami többletet látunk abban, ami a Szent Misében történik. Jézusnak nagyon szép példabeszédei utalnak a lakomára, a mennyegzői lakomára, egy úr által ugye adott és a meghívottak számára fölkínált lakomára. Úgyhogy ezek is fontosak, illetve természetesen fontosak azok a történetek az evangéliumban, amelyek mint egy előképei az utolsó vacsorának, Krisztus teste kiosztásának, és itt elsősorban a kenyérszaporítás történetére lehet gondolni. Szent János evangéliuma ahhoz kapcsolja Jézusnak a nagy beszédét az élet kenyeréről.
Az eukarisztikus világkongresszusok története 1881-ben Franciaországban indult útjára. Kezdetben egy-két évente, majd az első világháborút követően két évente, és mindig más és más országban került megrendezésre.
Igen, mondhatjuk, hogy ez egy spontán alulról jövő kezdeményezés volt, ami azonban a kornak a katolikus vallási milliójébe, és különösen a francia milliójébe beleilleszkedett. Többeknek volt vágya az a 19. század közepén, második felében, francia nyelvterületen, hogy az oltári szentség tiszteletét erősítsék, fölélesszék. Többféle módja volt, tehát akár törekedtek arra, hogy a gyerekek minél korábban járulhassanak szent áldozáshoz. Ha vagy olyan típusú szerzetesi közösségeket alapítottak, az örökimádást vállalták. A budapesti örökimádás templom is egy ilyen francia hátterű kezdeményezésnek a gyümölcse. És volt egy olyan főpap, aki szerette volna régi eukarisztikus kegyhelyeket, tudnivik az oltári szentség csodával kapcsolatos kegyhelyeket, revitalizálni, újjá érezteni, hiszen a francia forradalom ezeket nagyrészt megsemmisítette, eltüntette, vagy nem volt rá figyelem. És akkor ez a Ségür abbé találkozott egy hölgyel, akinek hasonló indítása volt zarándoklatoknak és az oltári szentség tiszteletének az erősítésére. Ő volt az Émilie Tamizier, és akkor ők pedig összefogtak egy Vro nevű gyárossal, aki tulajdonképpen egy megtérő volt, egy konvertita, aki ugye nem kapott vallási nevelést, és aztán ugye Lille városában ugye katolikus hit felé fordult, és folytatta ezt a gyár igazgatói és tulajdonosi tevékenységét, de a jótékonykodás felé fordult. Na és akkor ezek a kezdeményezések találkoztak össze, ugye az első eukarisztikus kongresszus esetében, ami Lille-ben volt, Észak-Franciaországban, ez tulajdonképpen egy spontán kezdeményezés volt, igazából ez csak frankofon térségre terjedt ki, tehát franciák voltak, aztán Belgiumból jöttek, Svájcból jöttek erre, tehát itt nem volt igazán nemzetközi, ugye, hogy a későbbiek azok voltak, viszont előtte egy küldöttségnek, amit ez a gyáriparos vezetett, sikerült 13. Leó pápa támogatását, kvázi áldását megszerezni. Ez azért volt fontos, mert ebbe az időben újra feszültség mutatkozott a francia állam és a katolikus egyház között, és az igazság az, hogy a püspökök féltek, tartottak attól, hogy ezt provokációnak veszik majd a hatóságok. Tudnélik, kezdettől az volt a hangsúly, hogy a katolikus egyház megmutassa, hogy a tömeget, vagy jobb értelmevé a népet ő képviseli, és hogy tud mozgósítani még egy olyan korban is, amelyet a racionalizmus korának mondtak, még tud mozgósítani tömegeket egy olyan esemény, mint egy körmenet, egy eukarisztikus körmenet. Na most ennek megvoltak persze a közrendészeti következményei is. Még egy dolgot hadd fűzzek ehhez hozzá, hogy elég hamar bekapcsolódott ebbe az egész mozgalomba egy svájci püspök, svájci Friburgnak a püspöke, aki nagyon nagy hangsúlyt fektetett az egyház szociális tanításának a terjesztésére. Tehát annak az az igazolására, hogy a katolikus egyháznak a 19. század végén is vannak válaszai a társadalmi problémákra. És ezért aztán ez a püspök a következő eukarisztikus kongresszusokon egy külön szekciót hozott létre, amely a társadalmi tanításra helyezte a hangsúlyt, ilyen témákkal, kifejezetten szociális problémákkal foglalkoztak, és egyébként egy sajátos jelszót adtak az első eukarisztikus kongresszusoknak, jöjjön el a te eukarisztikus országod, de ennek a társadalmi dimenzióját is hangsúlyozták, tehát ez nem csak egy spirituális, ilyen belső esemény volt, amire hangsúlyt fektettek, hanem egy társadalmi hatást is vártak ettől.
1938-ban több mint 500 000 magyar és külföldi zarándok látogatott Budapestre, hogy részt vegyenek a 34. eukarisztikus világkongresszuson. Azért is nagyon fontos, mert ez volt az utolsó a második világháború előtt, illetve nem csak az utolsó, hanem az utolsó békés nemzetközi esemény is.
Igen, és ráadásul nekünk magyaroknak ez fontos volt, és nagy siker volt, hiszen a...
Főpróbájának tartották az 1930-ban megtartott Szent Imre évet.
A Szent Imre évet, de itt arra gondolok, hogy egy karanténba zárt ország volt Magyarország sokáig, ugye a trianoni béke után, és nemzetközi diplomáciának volt egy ilyen sajátos egyházi vonulata, a Szentszékkel való kapcsolatoknak az ápolása, és ami itt külön sikert jelentett, hogy ugye akkor a Magyarország államfője protestáns volt, ugye Horthy Miklós református, és mégis a magyar állam maximálisan támogatta ezt az eseményt, a pápai bíboros legátust maga Horthy Miklós kormányzó fogadta, a felesége, aki katolikus volt, a Habsburg, magyarországi Habsburg főhercegnőkkel együtt az élen vonult szentségi körmeneten. Ez ahhoz képest volt újdonság, hogy amikor korábban Hollandiában tartottak ilyen eukarisztikus kongresszust, akkor ott a holland elit, ugye református elit élen a királynővel elzárkózó volt. Ugye más országokban úgy kellett ezt megtartani, hogy az állam a maga szekuláris voltát hangsúlyozta, hogy közrendészeti kérdésként kezelte a kongresszus, tehát ilyen értelemben Magyarországnak ez nagy siker volt. De ráadásul összekapcsolták a Szent István emlék évvel, hiszen Szent István halálának 900. évfordulója is volt ez.
De ugyanakkor Hitler kifejezte szándékát, nem ez tartja kívánatosnak a német katolikusok részvételét a kongresszuson.
Igen, és hát az esemény ugye egybeesett az Anschlusszal. Valójában az, akikre leginkább számítottak, azok a németek és az osztrákok nem voltak jelen, akikre viszont nem számítottak, vagy kevésbé számítottak, azok ugye ezért nagyobb, hogy mondjam, tehát inkább előtérbe került az ő részvételük, tehát például Csehszlovákiából ugye nagyobb küldöttség érkezett, aztán ugye távoli földrészekről, tehát Amerikából is érkezett küldöttség, illetve a keleti katolikus egyházaknak a reprezentánsai is itt voltak.
Két leendő pápa is érkezett Magyarországra, a későbbi 12. Pius, illetve a későbbi 6. Pál.
Igen, ugye 12. Pius volt a regnáló pápának, 14. Piusnak a személyes küldötte, legátusa, ő volt a bíboros államtitkár, és néhány hónappal később, 14. Pius halála után őt, Eugenio Pacellit választották meg pápává. Bizonyára neki ekkor nagyon jó benyomásai voltak Magyarországról, egyáltalán a fogadtatásról, a szervezésről, hiszen egy nagyon korszerű és nagyon elegáns, és mondhatom, hogy az érzelmekre ható rendezvénysorozatnak tudott Budapest helyet biztosítani, és emellett itt is voltak komoly előadások teológiai, szociális és egyéb kérdésekről egy külön csarnokban, Városligetben egyfajta tudományos, az értelmiségnek szóló program sorozat is volt. A 6. Pál pápa pedig a későbbi hatodik pápápa ekkora vatikáni államtitkárságnak beosztottja volt, és ilyen módon a küldöttség tagjaként vett részt a kongresszuson.
A kongresszus Szent Ágostontól kölcsönözte jelmondatát, mégpedig az eukarisztia a szeretet köteléke. Ez különösen kapcsolódott az 1938-as, mint már említettük, európai körképhez.
Igen, a fő üzenet itt az volt, hogy miközben a politikai hírek a szétszakítottságról szóltak, és a szakadásokról, és a erőszak kultuszáról, ugye ezzel szemben az egyházatya Szent Ágoston és nyomában a katolikus egyház egy szelíd erőnek az üzenetét közvetítette, és ezt kínálta föl az országok közötti, államok közötti, illetve a társadalmakon belüli problémák kezelésére a szeretet kötelékét, vinculum caritatis.
Ebben a században, és zárjuk ezzel a beszélgetést, újra Budapest adott otthont a világkongresszusnak.
Igen, itt is egy érdekességet kell megemlíteni, mert ugye mindjárt tudjuk, hogy elmaradt a kongresszus meghirdetett időpontban, és később, ugye egy évvel később, sikerült megtartani. Most ahhoz képest, hogy az első kongresszus az úgy lett volna nemzetközi, hogy viszonylag kiegyenlítetten vettek volna részt rajta a földrészek képviselői, ugye ez a második kongresszus, én úgy éreztem, ez már inkább nekünk volt fontos. Tehát nem csak azért, hogy megtarthassuk, hanem hogy találkozhassunk a Szentatyával itt Budapesten, és ahogy erre aztán Ferenc pápa reagált, az egészen meglepő volt, tudnélik, vissza akart jönni még egyszer csak azért, hogy a magyarokkal találkozzon. Tehát valószínűleg őt itt meggyőzte az, amit látott, amit érzett, hát hogy szerettük őt.
Kedves hallgatóink, Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzorával beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről énekeljen, napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a kereszt. Az oltár Golgotáján újra itt a drága vér. Áldozat az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér s bor színé, király a föld felett, forrad egyé békességben minden népes nemzetek.
Akadály, de van csak téged dicsér, a menny és a föld, vegyed élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Csak neked zen, a szívem énekel, legyen tiéd. Szegény szabad vagyok, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján. Az általános alapelvek, amelyeket a zsinat megfogalmaz, leszögezik, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal próbáltuk elmondani, hogy az irányítás, a hierarchia, a papság kizárólagos feladata a püspöknek a vezetésével. A következő részekben apró pontokat ír a zsinat az új szabályozásról, a megújításról. Idősebb testvéreim még emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt latin nyelven folyt a szentmise, más volt egy kicsit a szentmisének a fölépítése. Ezért a következő alapelveket fogalmazza meg, nem szeretnék mindegyikbe részletesen belemenni, mert hiszen azóta már a mi otthonunk az új liturgia már nem is annyira új. Az első pontban a új formák és a hagyományokról beszél a zsinat, azt hangsúlyozva, hogy az új formák valahogyan szervesen nőjenek ki a régi hagyományokból. Óvakodni kell azonban attól, hogy különböző területek liturgikus hagyományai nagyban eltérjenek egymástól. Aztán a Szentírásnak a jelentőségéről beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgikus ünnepléseken igen nagy jelentősége van a Szentírásnak. Ebből olvassák a szent szövegeket, amelyeket a homíliában magyaráznak meg, innét veszik a zsoltár énekeket, sugalmazásából és ösztönzéséből fakadnak a liturgikus imádságok, könyörgések és énekek, ugyancsak a Szentírásból tárul fel a szent cselekmény és a jelek értelme. Ezért a liturgia megújítása, fejlődése és korszerűsítése érdekében szükséges, hogy jobban érvényesüljön a Szentírásnak az a bensőséges és élő szeretete, amelyről mind a keleti, mind a nyugati rítusok tiszteletreméltó hagyománya tanúskodik. Ez a 24. pontja a konstitúciónak. Bizonyára szintén idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy azóta, a zsinat óta több lett a Szentírás a Szentmisében, más lett a szentírási szövegeknek a használata a Szentmisében. Hétköznaponként 2 évre osztja a köznapokat a liturgikus könyv, az olvasmányos könyv. A vasárnapi és ünnepnapi liturgikus szentírás beosztást pedig 3 évre, ABC évre osztja a liturgia. Ez abban segít, hogy egyre inkább a liturgikus év során átéljük a szentírásnak az üzenetét, egyre több üzenet jusson el hozzánk. A következő részben irányelveket hoz a zsinat, és azt mondja, hogy sohasem magán jellegű a szentmise, a nyilvános ünneplés, ez az pontosan az egyház nyilvános ünneplése. Az egyház pedig ez egység szakramentuma, a püspök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész testére tartoznak. Azt teszik láthatóvá, és azzal közlik hatásukat, az egyes tagokat, azonban állapotuk, szolgálataik, és tényleges belekapcsolódásuk különbözősége szerint különböző módon érintik. Vagyis a szentmise az és a többi liturgikus cselekmény is az egyház egészére tartozik, hívekre és papokra egyaránt. Fontos és lényeges, hogy belekapcsolódjon mindenki az állapotának megfelelően a liturgiába. Utána a magán és a közös szertartás végzésről szól a zsinat, megemlítve, hogy a szentmise sohasem magán, az mindig közösségi. De ugyanígy a szentségek kiszolgáltatását is buzdítja, hogy minél inkább közösségi formában történjék. A következő pontban a megosztott feladatokra tér vissza a zsinat, a 28-as pontban, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját feladatukat végezze, így fogalmaz pontosan, a hívek feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint. Vagyis nem kell besegíteni a papnak a szöveg mondásába, de a válaszokban be lehet csatlakozni. Hozzá lehet tenni a saját kéréseinket a szentmiséhez, és mintegy fölajánlani a pappal együtt. Utána a liturgikus szolgálatokról beszél, és azt hangsúlyozza, hogy a liturgikus szolgálatot végzők, lektorok, kommentárok, énekkar az őszinte áhítatot és fegyelmezettséget táplálják a hívekben, sőt, ők maguk így lássák el feladatukat. Ezért fontos, hogy ők a segítkezők még jobban megismerjék a liturgiát. Újra visszatér a hívek tevékeny részvétele a 30-as pontban. Így ír, a tevékeny részvétel előmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira, feleleteire, zsoltár énekére, antifónáira és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent csendet is kell tartani. Jó néhány dolgot felsorolt a zsinat a hívek tevékeny részvételéből, erre majd még szeretnénk visszatérni, megjegyezve, hogy már több dolgot említettünk is az elmélkedések során. Aztán a rubrikákról beszél. A rubrikák azok a liturgikus utasítások, amelyek elmondják, hogyan kell az egyes liturgikus szövegeket használni, felolvasni, milyen testtartással kell azt végezni. Fontosnak tartja a zsinat azt is a 32-es pontban, hogy gondolkozzék azon, ki mondja azt, hogy a liturgiában fontos megkülönböztetni a jogos és a jogtalan személyi kiváltságokat. Kifejezetten tilos, azt mondja a zsinat, hogy ne legyen tekintettel a liturgiát végző a magánszemélyekre, sem társadalmi állásukra. Kivételt csak azok a megkülönböztetések képeznek, amelyek liturgikus tisztségeken vagy fölszentelésen alapulnak, valamint azok a tiszteletadások, amelyek a liturgikus törvények alapján a polgári hatóságokat megilletik. Vagyis nem kell külön újra és újra kiemelni, ha valaki a polgári hatóságokból jelen van a Szentmisén, kifejezetten csak a legünnepélyesebb alkalmokkor és a legszelidebb módon. A következő pontban, a 33-as pontban a hódolat és a tanításról beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt. Nagyon fontos és nagyon lényeges ez a megjegyzés. Hozzáfűzi, hogy jelentős szerepe van a hívő nép tanításában is. Még egyszer, nem elfelejtve, hogy elsősorban a keresztény ember hódolata a liturgia. És azzal a mondattal fejeznénk be a mai elmélkedést, amit ehhez a ponthoz hozzáfűz a zsinat. A liturgiában ugyanis Isten szól a néphez, és Krisztus most is hirdeti az örömhírt. A nép pedig erre énekkel és imádsággal felel az Istennek. Itt fejezzük be, és folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.